korábbi pályázatunknak és a műsorszolgáltatási szerződésünknek ellentmondó új kötelezettségeket írtak elő. 2011 júniusával lépett életbe, hanem akkor beszüntettük a rádiózást, mert onnantól kezdve most nem az, hogy megsértetjük-e valamilyen kisebbségnek a jogát, vagy nem tudom, micsoda, ezek nem voltak valós veszélyek, hogyha tudták az emberek, hogy mi az a pár dolog, amire vigyázni kell, vagy óvatosan kell bánni, hanem az volt a nehézség, amikor ott előírták azt, hogy például kötelező híreket sugározni, meg én nem tudom, amiket meg máshogy adminisztrálni, ami hát gyakorlatilag mi ott egyoldalúan visszamondtuk a műsorszolgáltatási szerződést, és bezártuk magunkat, mondván, hogy mi nem ezt vállaltuk a műsorszolgáltatási szerződést, amit az új törvény előír, és azt nem tudjuk teljesíteni. És az addigiakat szerintem nem volt nehéz tiszteletbe tartani a napi műsorkészítés során.
Lidrüsszi, nálatok volt valami békjó, most egyébként a működésnél? Hogy?
Ugyanez volt náluk is, ugyanez. 2010-ben, azt hiszem, így talán október lehetett, amikor megszületett az új média törvény, én olvastam végig, és akkor én akkor eldöntöttem, hogy hát én se fogom, vagy mi se, illetve én nem fogom ezt így betartani, nem fogom olyan híreket, mert ugye kötelező volt, hogy mi honnan veszük meg a híreket. Szóval bele volt írva minden, ami most jelen pillanatban zajlik, és én azt akkor elhatároztam, hogy ezt elmagyarázom mindenkinek, tehát nem egyedül hoztam ezt a döntést, elmagyarázom mindenkinek, hogy tudja, mi az, amire kell figyelni, mi az, amire én azt mondom, hogy ez most már nincs tovább. És megpróbáltam mindenkinek elmondani, hogy miről szól ez a törvény, nem sokan olvasták el, de akkor elmondtam, hogy miről van szó, és az egyetértéssel mi is bezártuk a kaput.
Arról közösen
Tessék?
döntöttetek, hogy ezek nem vállalható szabályok
Nem.
vagy szabványok.
Nem.
Erre
Nem.
gondolsz?
Nem. Nem, így van, így van. Amikor ugye azt mondták, hogy nem szerkeszthetette a híreket, helyi híreket nem, hanem nagy, ami megmondják, hogy mit kell, vagy honnan kell megvenni a híreket. Mi azt mondtuk, hogy hát nem, hát most mi ezt nem vállaljuk. Mellesleg a túlfigyelés, ami ugye a túlfigyelés. Tehát én azt gondolom, hogy a kis rádió rengetegen voltunk, nem tudom pontos hányan voltunk,
Hát
hányan voltunk.
50-60 kisközösségi rádió volt, igen.
És minden kis közösségi rádió csinálta dolga szépen, komotosan, szépen, élvezettel. Nem is hirtelen, és tudta mindenki, hogy hogyan, milyen szabályok vannak, ellenőrizve vannak, hogy kell a reklámon, hogy túllépj el. Tehát minden nem szabad megsérteni a másik ember, nem szabad megsérteni. Tehát erkölcsösen hogyan kell viselkedni, és minden. És hirtelen egy olyan média törvény születik, ami szinte, hogy láttam előttem a láncot. A láncot láttam előtt, és megmondtam mindenkinek.
A láncra,
Vagy
a
leláncoljuk.
szabadság korlátjára gondolsz most.
Igen. És azt mondtam, vagy leláncoljuk ezt a stúdiót, vagy leláncoljuk a szájunkat. És inkább a stúdió leláncoltuk. Inkább a stúdió láncoltuk le.
Hát köszönöm. Sajnos ez egy szomorú vég, de mindenképpen legalább tudunk, szembe tudunk nézni ezzel, hogy mivel lehet károkat csinálni, és mivel lehet szárnyakat adni az embereknek. Az első változatban talán azok voltak. Hát, hogyha valamikor valaki ilyenhez foghat újból, vagy ilyen szabályok keletkeznek, tudhatja majd, hogy mit nem érdemes szabályozni, mit nem érdemes szabványosítani.
Én igazából azt szeretném, én mindig reménykedek, és én azt mondtam magamnak, hogy addig nem halok meg, úgy vagyok, mint nem, hogy újra lesz kis közösségi rádió, én reménykedem, hogy újra lesz. Én arra várom, hogy egyszer újra legyen.
Szóval én nekem még annyi, hogy ennek volt egy ilyen romantikája, most így visszagondolva mindenkinek pozitív élmény, akivel találkozom, aki akkor ebben közreműködött, ami ilyen elmúlt, elveszett dolog, ami pozitív, de hozzátenném, hogy érdekes módon ez a műsorszolgáltatási szerződés, hogy az éterben sugárzunk, és ez egy kötelezettség, meg egy fontos hivatalos dolog, ez érdekes módon mennyit hozzátett, mert igazából senkit nem akadályoz meg semmi abban, hogy most készítsen műsorokat internetre, vagy podcastoljon az új
Igen, nem.
szerint, és mégsem megy, nem csinálja ugyanaz a csapatból senki sem, mert hogy
És miért nem szerintetek?
na ez az, hogy ez adta a kérdés, hogy miért nem, mert arra nem vonatkoznának ezek a korlátozások, de valahogy mégis az a végeredmény, hogy néha ugyan beszélünk róla, hogy miért nem csinálunk, vagy csináljunk már, de aztán nem csinálunk, és hogy ez igazából azért érdekes, mert ugye pont A tilos rádió példája mutatja, hogy át lehet menni internetre is, és igazából annak nincs akadálya, hogy azok, akik szerették, azok újra csináljanak műsort maguknak, vagy a
Nem
konkrét
a műsor van.
hallgatóknak, de nem csináljuk, és közben azért, mert nincsen rádiónk. Tehát, hogy van egy ilyen történet, hogy ennek volt ez, hogy volt egy rádiónk, ami a miénk, azt nem pótolja az, hogy most mi csinálunk-e valamilyen időközönként hárman, négyen valamilyen műsort az internetre.
Az nem ugyanaz. Nekem nem ugyanaz. Nekem az, hogy valahogy nem tudom a kettő összehangolni. Annak volt egy feelingje. Ez a feelingje.
Hát egy kisközségi
Valahogy.
rádiónak talán tud identitás szerepe lenni. Egy podcast nem
Igen.
annyira identitásszerű, az inkább egy technológia. Nem akarom lebecsülni, mert számtalan fontos jelentősége van.
Igen,
De pont
igen,
a
igen.
közösségi jelleg csorbul. Nem mondom, hogy lehetetlen, mert lehet együtt csinálni, de az a nagy egymásra utaltság, amire mind a ketten beszéltetek, Lüszi különösen jól kifejtette ezt, az már más. Süi Péterrel beszélgetek, és Őri Szent Péterem, ti csináltatok egy rádió, Triangulum Rádió néven, Péter. Hogy került oda sok minden kulturális esemény mellett egy helyi média? Hogy alakult ez egyáltalán, ez a Triangulum Rádió?
Szombathelyről indult a történet. Pósvai Péterrel szerintem ti rádióztatok együtt. Szombathelyen volt egy ideig egyfajta ilyen közösségi rádió. Nem tudom, hogy annak hívták -e akkoriban.
Szombathelyi közösségi rádió, ez volt a
Igen.
neve, igen.
Tehát a SZIMAT az onnan jött, tehát ott láttam én ezt, hogy ez hogy működik. És egyébként a Péter sok mindenben benne voltam, ilyen közösségi dolog Vas megyében, tehát mi kapcsolatban voltunk korábban is, és megtetszett ez a rádiózás világa. Újságot csináltunk mi már Őri Szentpéteren, tehát ott 1993 óta működött az Őri Alapítvány, amivel ott elkezdtünk mindenféle dologba, belevágtunk különböző eseményeket, és hát valami ilyenfajta kommunikációs dolgokat is próbáltunk csinálni, de újsággal kezdtük mi ezt. És ehhez képest a rádió az valahogy nagyon menőnek tűnt, szóval egyrészt egybecsengett azzal, hogy akkor indultak a teleházak, tehát ott az első hullámba kapcsolódtunk be, 1997-ben nyílt nálunk a teleház, az első kör volt ez Magyarországon. És ez valahogy kihívta ezt a lehetőséget, maga technikai alap, hogy itt ilyesmi felé el lehet menni. De valahogy így a Pósvai impulzusa után, meg szerintem akkor mi találkoztunk, a szarámába azért eljártam. Most ez a rádiózás, ez eltartott 7 évig. Mikor lett nekünk médiatörvényünk, akkor ott lassan elaszott a rádió, meg máshol is nagyjából, ez a fajta kis közösségi rádió. De a 7 év az nagyon ígéretes volt, és hát nyilván különböző szakaszai voltak ennek a 7 éves rádiózásnak is, és különböző aspektusai. Tehát nekem nagyon, hogy mondjam, egy fontos tanulmány vagy tanulság volt a rádiózás. Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy improvizáltam beszélni értelmesen. Azért az egy nem megvetendő
dolog.
Tehát
egy nem kötött szöveget mondani.
Igen, 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 igen. És ez nem adatott meg korábban, nem is volt ilyen kihívás. Én ha közölni akartam valamit, akkor legfeljebb leírtam, és elszöszöltem vele, ameddig csak tetszett. Tehát, de azért az gyökeresen más, mint
az élő beszéd.
Mint az élő beszéd. Ami nincs rá garancia, hogy mit fogunk mi most mondani egy percen belül, ezt senki nem tudja, te sem, meg én sem tudom.
Ez a szabad rádiózás egyik szabad jelzője, hogy nem tudni, hogy mi fog kisülni ebből.
Igen.
Nincs agyon szervezve, nincsen.
És aki nem, mondjuk nem parázik ettől, hanem inkább izgalmasnak érzi, hogy jó, de jó, hát majd ki fog derülni, és ez nagyon jó. Én ezt nagyon élveztem, és nem tudtam ezt eleinte, de hát nekem gyakorolnom kellett azt, hogy értelmesen és mondjuk szóval közvetlenül, életszerűen beszélgessek valakivel, És ezt mások is hallják.
És mi volt a Triangulum Rádiónak, mi volt a tipikus műsora, vagy mi minden hallatszott? Tehát mire szolgált ez a rádió?
Az őrségben, ahol mi lakunk, ugye ott dombok vannak. De Őri Szentpéter az speciál a Zala mentén, egy völgybe van, a teleház, ahol mi ezt az egészet csináltuk, az egy régi malomépület. Az egy patakpart, ez alappatakparti épület, de most két oldalt vannak dombok. Hát nem egyek azok, de olyan 1-200 méter maximum. Odáig fölszólt, de azon túl semmit. Tehát ha így keresztbe nézem, akkor mit tudom én, 800 métert lehetett hallani minket, de ha hosszában nézem, amerre az ala folyt, akkor 30-40 kilométert. Úgyhogy ez teljesen ortopéd módon adódott ez a vételkörzet. Őri Szentpéter 7 szerből áll, ez azt jelenti, hogy minimum 7 dombnak kell lenni, mert a szerek azok a különböző dombtetőkön lévő házcsoportok. De most a 7 szerből, amelyik úgy nézett, azok hallottak minket, a másik nem tudom én, 2-3, ezt meg nem hallott.
Négy-öt szerre eljutottatok.
Viszont a közértben azért mindenki találkozott mindenkivel másnap reggel, és akkor ott azért beszéltek róla, hogy mit hallottak a rádióba. Tehát, hogyha a közösségi aspektusát akarnám kibontani, hogy mit jelent egy kis településen egyébként, Őri Szentpéter, mint város, 1000-valahány száz főt számlál, tehát ott azért ismerik egymást az emberek, tehát ilyen módon a közegbe bekerült, ha az egyik végén bekerült valami, akkor azért az elterjedt abban a közösségben. Újdonságnak is számított. Mondjuk valamennyire az újságokkal már úgy stimulálva volt a
az is lokális közeg. Volt, tehát helyi ügyekkel foglalkozott újságotok is.
Picit térségi, tehát az egész őrség reszólóan csináltuk az újságot. Tehát annak volt egyfajta háttérközössége, de azoknak nem kellett együtt lenni naponta, mert az újságot messziről csináltuk.
Már a készítőkre gondolsz. Készítőknek.
Rádiósoknak meg együtt kell, mert így kellett nekünk üldögélni, minden nap kellett üldögélni. Hát heti 20 órát adtunk mi, nem olyan rengeteg, de 7 éven keresztül azért, ha beszorozzuk, az elég sok adáspert.
És kik készítettétek, akikről most beszélsz, azok kik? Falubeliek?
Na, ez a szűkebb köre a közösségnek, akik csinálták, ezek valóban azok a korábban ilyen be nem sorolt, lehet mondani kallódó, de kreatív emberek, akik vannak mindenhol, de egyébként az őrségben ott sűrűbe akadtak valamiért. Amiatt is, mert a beköltözők is ott ellepték a 90-es években, nagyjából az
a vidéken is,
és
hogy
voltak kreatívek a beköltözők között, és voltak a helybéliek között is, akik úgy tulajdonképpen nem volt mibe kitűnjenek. És ezek az emberek is így ilyen módon rejtve voltak, legfeljebb csak ilyen baráti társaságokban tűntek föl. De a rádió bevonzotta, a legjobb időkben azért 8-10 ember volt körülöttünk. És ezek nem feltétlenül csak fiatalok voltak, tehát teljesen vegyesen a 70 éves falu történet mesélőig bezáró, aki azért volt egy kuriózum, mert minden tudott arról a közegről, és úgy az újságban is megírta, de azért az más, mint amikor hetente bejön valaki, és egy újabb anekdotával, vagy több anekdotával áll elő, és olyasmit mond, amit a helyiek ismernek, vagy ha nem ismernek, akkor most fölkapják a fejüket rá, hogy ja, hát akiről csak így hallottunk, hogy azokkal ilyen dolgok történtek. Ami teljesen szokatlan volt, az a fajta közéletiség, önkormányzat.
Ez a tanuló közéletiség volt, mert addig ugye nagyon erősen központilag irányított volt, igen, a tanácsrendszer, és az, igen, önkormányzatiság elvileg adott egy, pláne az első néhány 10 évben adott egy szuverénitást, hogy ott helyben lehet kitalálni.
Hát igen, hogy szabadon megválaszthattál helyi kiskirályt, és akkor az volt, amit ő elképzelt. Szóval, hogy azért nem szakadt át a gát, hogy most a demokrácia elöntött mindent, hanem...
A közbeszédnek részévé váltak esetleg akár a rádió révén is olyan mindennapi dolgok, ami a falu életét irányzott.
Hát, hogyne. De ez volt az újdonság. Amikor először jelentünk meg felvevővel, meg mikrofonnal egy közmeghallgatáson, akkor kitiltottak. A személyiségi jogra nyilatkozva, hogy ezt nem lehet fölvenni, ami egy nyilvános közmeghallgatás. Igen, szóval ez egy nonsens volt. Na most én késve értem ide, oda a helyszínre, arra értem oda, hogy az előcsarnokban üldögél a stábunk a mikrofonnal, hogy hát kizavartak minket, és akkor hát utána azért bementünk erjenek erejével.
Triangulum Rádió a 88,7 MHz-en. Dobszerda. A Triangulum Rádió közéleti magazin.
Olyan is előfordult, na most ezek a kiélezett helyzetek, szóval nem minden nap fordult elő, de emlékszem olyan eseményre, amikor a polgármester volt meghívva így a stúdiónkba, aki, hát egy rendőrtábornok volt akkor éppen a polgármester, és hát hogy bizonyos dolgokat elmondott, úgy a hivatalos megfogalmazás szerint, ami hát nem volt teljesen szinkronban a valósággal, vagy a általános közfelfogása, és akkor bementem így a stúdióba, élő adásba, és elkezdtünk ezen vitatkozni. Egy kicsit ma is szégyellem, hogy azért felszívtam én is magam, tehát egy parázs vita alakult ki. Na most ilyen egy faluba, hogy egy polgármesterrel ott a mikrofon előtt valaki vitába száll, és szóval ezek ilyen nem fordulhat, tehát nem is volt mód rá, hogy előforduljon, de ezek szokatlan dolgok voltak.
Tehát a helyi nyilvánosságot megpendítette?
Megpendítette, igen.
Hozott, vagy tartósan?
Hát tartós változást szerintem nem hozott. Valami, azért van önkormányzati újság is, ami így hozza a kötelezőt. Szóval megpesdült az az időszak. És nem azért, mert mi a mondjuk a művészeti fesztiválok anyagát persze bejátszottuk. Úgyhogy akik nem jöttek el, mert nem jöttek el,
mégis
a helyiek azért mégis valamit azért találtak ilyen módon is. Minden, ami eszedbe jut, ami értelmes, amiről érdemes beszélni, ezek a témák, ezek előjöttek, és érdekes módon a stáb, aki úgy a helyiekből verődött össze, ezekben a témákban partnerré váltak. Ez egy, hogy mondjam, egy táptalaj volt. Ez valamennyire táplált, és most megint a személyes oldalára kanyarodok vissza, nekem is adott egyfajta muníciót ez a gyakorlat, hogy hát minden nap beszélj értelmesen. Azért ez egy elég jó gyakorlat. Az a tágabb kör, tehát a helyi műsorkészítők tágabb köre az, akikkel mondjuk Kumbábunyba találkoztunk, a hasonszörűek.
Igen, akkor itt átevezünk már egy másik részhez, hogy valójában lett kapcsolatotok más rádiókkal. Te mondtad, hogy eleve a...
Mindjárt az elején mentünk Kumbábunyba, amit csináltatok, ilyenfajta rádiós találkozót, és összejövetelt több napos meetingek voltak ezek. Tehát nekünk nagyon kapóra jött, mert olyan frissibe ment a csapat, még nem rádiózott. Szóval nagyon az elején volt, tehát rögtön az első impulzust és a gyakorlati kiképzést azt ott kapta meg mindenki Kumbábunyba, úgyhogy ez egy szerencsés indulás volt. Minden esetre volt egyfajta ilyen kapcsolat, tudtunk egymásról, műsort is volt valamilyen késztetés erre, hogy műsort is cseréltünk. Ha így visszagondolok, hogy ebben a 7 évben mi volt itt nosztalgikusan, hogy mi a szép, nem az, amit az előbb itt előhúztam, hogy közéleti szerepe lett hirtelen a rádiónak, és akkor helyi viszonyokon fordított, vagy nem fordított.
Befolyásolta legalább esetleg.
Tehát, hogy az derült ki, hogy emberek egymással kapcsolódnak, és ehhez a rádió egy katalizátor, vagy úgy, hogy hallják, vagy úgy, hogy bejönnek, csinálják, vagy úgy, hogy beszélnek róla. Tehát az élet területén zajlott valami, ami nagyon, nagyon kívánatos és dicséretesnek tűnt nekem. És volt egy olyan pillanat, amikor ilyen heuréka érzés volt, és egy nagy öröm volt, hogy mi ezt kitaláltuk. Tehát az, hogy kisközösségi rádió, ez úgy tudom, hogy ez a magyar találmány, és olyannyira az, hogy ment egy delegáció Brüsszelbe, mert ott volt egy ilyen európai konferencia, az összes ilyen közösségi rádiók összejöttek, és akkor mi nagyon villogtunk, hogy nálunk ilyen van, és ennyien vannak, és hogy ez milyen fantasztikus, és hallgatták a nagy, mondjuk Franciaországban akkor is volt egy csomó, és ők már azért tudtak valamit csinálni, de a különböző európai országokból, hogy hallgatták, mert volt, ahol erről úgy nem volt igazán tudomásuk, és ez akkor tájt volt, amikor valahogy ez a címszó, hogy harmadik médiaszektor, ezt tudom, hogy ez volt a bűvös mondás, amiért ott összejött egy csomó ember Brüsszelbe, mert hogy ez egy új erő, vagy egy új dimenzió tulajdonképpen a média területén, a kereskedelmi és a közszolgálati mellett harmadikként föltűnt ez a harmadik médiaszektor, amiben minden belefért, amit itt az elején próbáltatok elmondani. Közösségi, meg kisközösségi, meg non-profit, meg nem tudom.
Szabad rádiózás.
Tehát ez volt a harmadik médiaszektor, és akkor ez ott a zászlót bontott. És mi jó előálltunk ebben a dologban. A Papó volt ott, a Gergely, nem tudom, azt hiszem hárman voltunk talán, de hárman mi biztosan ott voltunk. De büszkék voltunk, és jöttünk haza, és én ezt így meséltem itthon, és ezt még jó hiszeműen úgy a 2012-es sorvadozás idején is, amikor ilyen fórumot kaptam valahol, én elmeséltem, hogy emberek, hát ez gyönyörű dolog, ez egy érték, odafigyeltek ránk, és rácsodálkoztak, hogy mi mit találtunk ki. És ez nem szabad hagyni elveszni, mert ráadásul ott volt az a napi tapasztalat mögötte, hogy ez az embereknek jó, akik érintve vannak ezáltal, valamit kapnak, ami így el fog veszni. Tehát hirtelen ígéretként megjelent egy kis településen valami, és beleszólt így az életbe, és nem feltétlenül a közélet demokratizálása volt a legfőbb eredménye, hanem az, hogy emberek beszéltek egymással, és tudtak egymásról. És én ott ágáltam, hogy tehát kinek árt ez? Hát miért baj? Ez nagyon jó, ezt nem szabad hagyni elveszni. Hát ilyen naív voltam akkor még. Aztán lett, ami lett.
Sorozatunk következő 6. podcastjában a Szabad Közösségi Rádiók társadalmi hatásáról és a hazai médiarendszerben kialakult szerepéről beszélgetünk vendégeinkkel.
Podcast sorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták, az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen rádió.
Új hangját kereső rádiót hallanak önök.
Kedves rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a civil rádió várja majd önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
A Szia Tanár úr műsorsávjában 2025 nyarán egy podcast sorozatot mutatok be. A sorozat 9 elkészült része sorra elhangzik a civil rádióban a Szia Tanár úr műsorában, a Rádió Bécsben pedig, ahol páros heteken jelentkezik a Szia Tanár úr, a sorozat 4 része hallható. A mai napon az 5. podcastot hallottuk, az utca és a falu hírmondója Kisközösségi Rádiók Mozgalma Magyarországon címmel. A Szia Tanár úr YouTube csatornán mind a 9 felvétel megtalálható, a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves története Magyarországon elnevezésű lejátszási listában, sőt a közösségi rádiózásról szóló videó is. Mindegyikben az adott területeket jól ismerő szakemberek szólalnak meg, de nem olyanok, akik olvastak, tanultak róla, hanem akik végigcsinálták, akik részesei, szereplői, alakítói voltak. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Hatalmas sikerrel zárult a 10. Fesztivál Akadémia. A jubileumi rendezvénysorozat 11 napja alatt Budapest a világ klasszikus zenei életének központjává vált. 120 nemzetközileg elismert szólista és a jövő kiemelkedő tehetségei 35 ország, 115 zenész diákja alkottak együtt inspiráló felejthetetlen pillanatokat. Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas segédművész, érdemes művész, a Zeneakadémia docense, Kelemen Barnabás Kossuth díjas és Bartók Pásztori díjas segédművész, a Gráci Egyetem tanára, a Firenzei Egyetem vendégprofesszora, a fesztivál kiemelt művészei pedig Kurták György és Maxim Vengerov. A Zeneakadémián és 5 programmal a BMC-ben 35 országból érkeztek diákok, 120 világklasszi szólista. Kiemelt vendég Kurták György volt, a FAB Summerfestben többek között megemlékeztek a holokauszt áldozatairól, és egy-egy teljes napot dedikáltak Schubert, illetve Sosztakovics művészetének. A Fesztivál Akadémia június 18-án Concerto Budapest ünnepi nyitókoncertjével vette kezdetét a programsorozat Keller András vezetésével. Záró hétvégén Mendelssohn, Bartók és Mahler művek mellett kamarazenei ritkasságok is helyet kaptak. A nap Ottenzámer vezényletével, Hamperding Jancsi és Juliskájával indult Molnár Piroska meséjével. Vasárnap délelőtt a kortárs segédkészítő mesterek hangszereinek anonim versenyére került sor. Az első helyezett Gollob Bence, a második Faragó Tököli Márton, a harmadik pedig Guminár Tamás segédkészítő hangszerrel lett. A fesztivál egyik fénypontja és egyben zárása Maxim Vengerov és Kurtár György teltházas mesterkurzusa volt a BMC-ben. A nagy sikerű nyári fesztivál után a Fesztivál Akadémia Budapest éves programsorozatai, mesterkurzusai, versenyei és fesztiváljai folytatódnak. Augusztus 17-e és 20-a között a budai vár polgárvárosi részén rendezik meg hazánk legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek ünnepét, ahol csaknem 1000 magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők, és közel 100 látványműhelyben kis próbálhatják a mesterségeket. 4 napon keresztül gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncszázzal várják a látogatókat. Így Ártó Gabriella ügyvezető igazgatóval, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnökével beszélgetek. igazi ünnep az egész ország számára.
Igen, ez a mesterségek ünnepe, ez a kézműves közösségeknek az ünnepe, és hát idén megértük a 39. alkalmat, és hát úgy, hogy az eredeti koncepció szerint szervezzük a mai napig, amit Makovec Imre, Borbé Jolán, Bánszki Pál, Zágon Bertalan, amikor ezt kitalálták és összerakták, hogy milyen helyszínen, milyen dátummal legyen, mi legyen tartalmilag, hogy működjön ez a fesztivál. Mai napig ezek szerint, az elvek szerint csináljuk. És hát fantasztikus, hogy rengeteg olyan mester van, akik a legelejétől ott voltak, a legelsőn, és a mai napig még ott vannak. Szóval ez egy olyan fantasztikus dolog. Persze nagyon jó lenne, ha minél több